Én idén leszek 40 éves. Ki az, aki a 90-es évek előtt volt gyerek? Közületek. A gyerekkor, a 90-es évek. 76-ban születtem, tehát... Tehát 80-as években voltunk gyerekek. Akkor még volt ilyen, hogy hétfőn nem volt tévéműsor. Emlékeztek erre néhányan? Csak rádió volt, rádió kabarét hallgattuk, meg a mit tudom én mit. Olyankor a rádió ment a háttérzajnak otthon. Olyankor sokkal inkább egyébként együtt vacsoráztunk, mint amikor már a tévébe jött. Tehát, hogy mikre képes a technológia, igaz? Tehát azért... Van egy elválasztó ereje. Ja, ők, a tévé követeli a figyelmet, és ránézünk a tévét, nézzük mindannyian, nem egymást. Úgyhogy ez jók voltak egyébként ezek az esték. És arra emlékeztek, hogy szombatesti film koktél? Szombatesténként volt ilyen műsorcsomag, hogy volt benne ilyen Mr. Bean-szerű, csak ezzel az őszhajú színésszel, aki a csupaszpisztolyba szerepelt, meg mit tudom én ezekben, meg film volt, meg még mit, Benny Hill, vagy mit tudom én, melyik. Na, tehát ilyen mindenféle ilyen szórakoztató műsor volt. Na, a lényeg, hogy mi az öcsém, mert mindig arra vágytunk, hogy ezeken az esti műsorokat nézzük, mert mindig azok voltak az érdekesek, nem amikor köpött a maci, és aztán menni kellett aludni, hanem az utána lévő, az Ize ura, meg ezek, ugye, tehát a keddi sorozatok. És kitaláltuk azt, hogy mindig könyörögtünk, hogy hagy aludjunk el anyukámék szobájába, hálószobájába, mert ez pont úgy helyezkedett el, hogy ez a tévével szemben volt az ajtó. És belvárosi lakás Budapesten, jó nagy kulcsjukkal, és akkor az volt a taktika, hogy kukucskáltuk, lestük a tévét onnan. A hangot hallottuk az ajtón keresztül, a képi élmény megvolt a kukucsikon keresztül, csak aztán ugye a vita, hogy most éppen kinézi. Na, tehát, de aztán amikor meg oda jutottunk, hogy engedték, mert hogy szombat van meg, mit tudom én, szombat esti fénykoktél, akkor meg ott ülünk a tévé előtt, és egyik pillanatra a másikra felébredünk reggel, lehet, hogy ti is voltatok már így, emlékeztek gyerekkortok, vagy elalszotok a tévé előtt, hogy valahol, és felébredsz reggel, és az ágyadba vagy, a gyerekkor. Az ágyadba vagy, tehát nem akkorról beszélek, amikor... Az utolsó emlékem, hogy diszkó előtt benyomtam még a 2 dekást, és aztán reggel ébredtem valahol az ágyban, nem arról az időszakra, a gyerekkoromról beszélek. Amikor elaludtunk a tévé előtt valószínűleg, és apu vagy anyu bevitt az ágyba, és át is öltöztetett bennünket, és aztán reggel ott ébredtünk pizsamába, és nem értettük, hogy ez hogy van. De azért mondom ezt, mert ez egy hihetetlen jó kép Isten kegyelméről. Mert az életemben itt voltam, mondjuk, és aztán ide kerültem. És Isten volt az, aki innen oda elhordozott engem. Úgyhogy lehet, hogy én önkívület állapotban voltam, nem tudtam magamról, nem tudtam, mit csinálok, hülye döntéseket hoztam. De Isten nem hagyott úgy, ahogy voltam, hanem elhordozott engem oda, ahol vagyok, és aztán hordoz engem továbbra is. De ő az, aki képes engem elhordozni. És ő az, aki innen. És én meg csak néha fölébredem, és látom, hogy át vagyok öltöztetve. És ez is Istennek a képe, Isten kegyelmének a képe, ahogy megváltoztat bennünket, átöltöztet bennünket az életünk során. Átöltözteti a lelkünket, a szellemünket, és... Ja, egy álmulatos kép. És ez, hogy Isten így hordoz bennünket, és innen ide visz, ez ott kezdődik, amiről a múlt héten beszéltünk, de elmondom, ide raktunk egy széket, és azt mondtuk, hogy lehet, hogy tudok mindent a székről, a gyártóját, a paramétereit, a súlyát, és mindent tudok erről a székről. Még el is tudom adni, mert elmegyek, és eladom nekik, mert tudok mindent a székről, hogy miért jó. De akkor bízom ebben a székben, ha hajlandó vagyok beleülni. És ugyanez van Jézus Krisztussal is, hogy lehet, hogy tudok róla mindent, megtanítottak róla mindent, olvastam róla mindent, de amíg nem bízom ő benne, tehát nem ülök bele, és nem merek rá hagyatkozni, addig csak tudok róla mindent, de nem tapasztalom meg az erejét, hatalmát az életemben. Úgyhogy ez az út, az, hogy Isten hordoz bennünket, ez az út ott kezdődik, hogy beleülök ebbe a székbe. Hogy rábízom az életem Jézus Krisztusra. Úgyhogy, ja. És ő el fog vinni bennünket oda, ahol lennünk kell. És ő fog bennünket elvinni. Ezt nehéz felfogni, lehet nehéz elhinni. Főleg akkor, hogyha valakinek vallásos a háttere. Mert sokszor a vallásos háttérből az jön, hogy úgy hisszük, és egyébként megkérdezhetek embereket a környezetekben, hogy Isten miért szeret bennünket. Mert azt hisszük, van egy ilyen tévhit, hogy Isten szeret, vesző, mert... pont. Oké? Okay. Tehát Isten azért szeret, mert, és akkor valamit oda teszünk. Például, Isten szeret, mert a gyülekezetbe járok. De nem, ez nem igaz. Elmehetsz ma innen, úgyhogy soha többet vissza nem jössz, és soha be nem teszed egy templomba, egy gyülekezetbe se a lábadat, és Isten szeretni fog téged. Mert Isten szeretete nem azon múlik, hogy mit teszel, hogy jársz a gyülekezetbe, vagy nem jársz. Isten szereti, ha jársz, mert ez jó neked. Ebből kapni fogsz, és növekedni fogsz. De az ő szeretete nem ezen múlik. Akkor Isten szeret, mert olvasom a Bibliámat. Nem, hülyeség. Isten nem azért szeret, mert olvasom a Bibliámat. Foghatod azt a Bibliát, amit tőlünk kaptál, vagy vettél valahol, vagy örökölted a nagymamától, tök mindegy. Foghatod, eldobhatod, amilyen messze csak tudod, bedobhatod a tiszába, kidobhatod a kukába, soha többet elő nem veszed, Isten attól még szeretni fog téged. Mert Istennek a szeretete nem azon múlik, hogy olvasom-e a Bibliát, vagy mit csinálok a Bibliával. Amúgy, ha olvasom a Bibliát, Isten szeretete jobban fog lángolni a szívemben. Mert egyre jobban meg fogom őt ismerni. És egyre jobban fel fogom ismerni őt az életemben, és a körülményeimben. De az ő szeretete, az nem ezen alapszik. Nem a teljesítményen alapszik. Hogy mit teszek, hogyan teszem, mennyit teszem. Egy dolgon alapszik, a helyzetemen. Hogy én az ő gyermeke vagyok. És ez ott kezdődik, hogy beülök a székbe. Tehát rábízom az életemet Jézus Krisztusra. És onnantól kezdve Isten szeret. Isten szeret. Ez a Isten szeret, mert, ezt úgy hívjuk egyébként, hogy törvényeskedés, tehát lehet, hogy máskor hallottad már ezt a szót, vagy máskor, máshol, vagy mástól, törvényeskedés. Ez azt jelenti, hogy hiszem, hogy Isten szeret, mert ezt és ezt és ezt csinálom. Vagy hiszem, hogy Isten szeret, mert betartom a szabályokat. Ez a törvényeskedés. Hogy csak akkor szeret, ha betartom a szabályokat. Vagy ha múlt hétre emlékszel, ha sok kuponom van, minél több kupon gyűjtök, akkor szeret Isten engem. Amit a jó tettekért, meg a jó döntésekért kapok kuponokat. Azért szeret. Nem azért szeret. Isten szeret, mert a gyermeke vagyok. Ha szülő vagy, akkor érted ezt. Akkor talán jobban érted, inkább azt mondom. Inkább talán jobban érted. Ja. Úgyhogy talán hogy illusztráljam, a legjobb az a feleségemmel való kapcsolatom 17 éve mellettem van, ami kész csoda. Kibírta idáig. Erre mondom azt, hogy Úristen, mellettem 17 évig. Mi tartott benneteket együtt ennyi ideig? Hát az aláírt anyakönyv természetesen, igaz? Tehát mert annak a papírnak olyan nagy hatalma van, hogy az tűzön vizen át az meg tud bennünket tartani, nem? Ez fontos, meg szükséges ez a papír, de nem az tart meg bennünket. Vagy nem, tehát azért, mert az anyakönyvvezető a végén azt mondta, hogy most házasok vagyunk. És aztán a pásztor is azt mondta, hogy házasok vagyunk. Úgyhogy az ő szavuk tartott bennünket együtt 17 évig. Nem. Nem. Nem, egyszerűen csak volt egy szeretet, és tehát sokan így élik a keresztény életüket, hogy dolgok tartják össze. Dolgok. Amiket teszünk, ez tart bennünket Istennél. De nem. Miért vagyok 17 éve mellette? Azért, mert Virág a legfantasztikusabb, a legcsodálatosabb nő a világon, ha bár én ismerem a legjobban, és ő ismer a legjobban engem, tehát egymás bajait is a legjobban ismerjük, De attól még ő az én feleségem szőröstől, bőröstől, mindenestől. És minél tovább együtt vagyunk, csak annál jobban ragaszkodunk egymáshoz. És egyszerűen csak, mert a feleségem. Szeretem őt, és együtt vagyunk, mert a feleségem. És így akarjuk ezt a kereszténységben is, nem? Hogy nem muszájból akarunk Istennel lenni. Nem muszájból akarom olvasni a Bibliámat. Nem muszájból akarok gyülekezetbe járni. Nem muszájból akarom az Istennel a kapcsolatot, hanem mert minél jobban megismerem őt, annál jobban ragaszkodom hozzá. Minél több dolgon átmegyek Istennel együtt, minél több helyzeten megyek át, minél több év telik, egyszerűen csak egyre jobban megismerem, egyre jobban szeretem őt. Úgyhogy, mert Isten csak szeret, feltétel nélkül, és kész, ennyi. Csak szeret. Mindenféle feltételek nélkül. Úgyhogy most egy olyan sztoriba fogunk belemenni, az Ószövetségben. A Biblia rögtön az első lapjainál, ott van egy nagyon jó történet, kegyelemre egy fantasztikus kép, amit igazából szerintem mindannyian ismertek, ha jártál gyülekezetbe valaha, vagy templomba, ha nem, tuti, hogy ismered, tuti, hogy hallottál már róla, tuti, hogy 50-szer hallottad, mindegy, hogy jártál-e, vagy nem, bárhová is. Ez 1 Mózes 6-ban van, Noé-nak a története. Noé-ről hallottatok már? Noé. Noé meg a bárkája. Ugye, tehát az Évi a vasárnapi iskolában 15 évvel ezelőtt sokat hallotta a Noé-ről, mert sokat beszélünk nekik. De az a helyzet, hogy ha teljes sztorit mondanánk el a gyerekeknek, az eléggé letargikus lenne. De lehet, hogy azt mondod, hogy hát én nem hiszek Noé-ban, meg ebben az özönvizes dologban. Én azt mondom rá, hogy jó van, akkor ne higgyél. Akkor rendben. Tehát rendben van az, ha nem hiszel. Tehát teljesen rendben van. Tehát nem akarok vitatkozni, hogy hiszed-e, vagy nem, hogy ez volt-e, vagy sem. Az a lényeg, hogy azért, mert nem hiszed, hogy létezett Noé, vagy ez az özönvíz dolog, azért még ne kapcsolj ki, jó? Azzal kapcsolatosan, amit mondani akarok. Mert egy csomó mindent olvasunk, vagy nézünk filmet, vagy könyvet, vagy cikket, amik nem igazak, de mégis elolvassuk, mert érdekel. Tehát ebben a történetben is lesz olyan, ami érdekel, meg izgalmas. Én elmondom neked, miért hiszek. Én hiszem a Noé történetét, és hogy ez így volt történelmileg. Nem csak azért, mert egyre jobban be van bizonyítva ez tudományosan is, de nem ezért. Egy dolog miatt hiszem. Azért, mert Jézus beszélt róla, és ő hitelesítette. Jézus. Aki meghalt a kereszten, és feltámadt. Tehát ha valakinek hihetek én az életemben, akkor ő az. Jézus. Mert ő letett valamit az asztalra. A szomszéd a hegyről, vagy a szomszéd faluból, vagy valahonnan az XY jön a hírekkel, annak nem kell mindent elhinni. De ha Jézus mond valamit, én így vagyok vele, ha Jézus mond valamit, ő tett annyit le az asztalra, és bizonyította azt, hogy az ő szava, amit mond, az hiteles. Úgyhogy ő alátámasztja ezt a Noét, több helyen is az Új Szövetségben. Úgyhogy ez a Noé sztori egy nagyon rosszul kezdődik. Nem jó a történetnek az eleje, rosszul indul. De mielőtt még belemenjünk a történetbe, hogy 2 dolgot hagyj tisztázzunk. Kérdés, nagyon egyszerű a válasz, igen. Ismer-e Isten mindent? Igen, mindent ismer, mindenről tud. Tehát mindenről tud. Bármi történik az életemben, vagy bárhol a Föld bármelyik pontján, ő tud róla. Tud róla, ismeri a dolgokat, mindent. Másik, hogy Isten az időn kívül áll-e? Igen. Az Isten, ő az örökké valóságban. Ezt nehéz elhinni, nehéz az időn kívül gondolkodni, de Isten látja az időnek az első pillanatát, meg az utolsót is ugyanabban a pillanatban. Tehát ő az időn kívül létezik. De benne van az időben, az életünkben. De ő már akkor látta az én születésemet és életemet, amikor én még meg sem születtem, amikor ő mondjuk teremtette az egész világot. Ő már tudott Botár Balázsról. Na, úgyhogy ezt így elraktározva, úgy kezdődik a történet, hogy Isten megöl mindenkit. Ez özönvízné. Tehát így kezdődik, hogy megöl mindenkit. Lehet, hogy ez egy cuki történet, meg cuki módon adjuk elő a gyerekeknek a vasárnapi iskolába. Persze, cuki módon adjuk el, mert milyen lenne az, hogy na gyerekek, vagy mit tudom, egy esti mesébe tudod a gyereknek elmesélni. Elmesélem Noé bácsi történetét. Noé bácsi idejében Isten minden embert megölt. Azért, mert nem fogadtak szót. Jó éjszakát, Fruzsika! Apua, fekszem mellém! Tehát, hogy tudod, tehát megfogjuk a cuki részét a történetnek, de nem a teljes történetet mondjuk el a gyerekeknek, de hát tényleg azért ez elég ijesztő. De gondolj bele, hogy mennyire rossz lehetett a világ, hogyha Isten úgy döntött, hogy itt most egy ilyen, olyan ítélet lesz, hogy igen, van kimenekedő út, a bárka, de azon kívül mindenki más meg fog halni. Na, ez egy durva lehetett. Ma sem egyszerű, de akkor valószínűleg a mainál még rosszabb volt. Pedig már ma is lehet, hogy imádkozta egy pár emberért, hogy Uram, vidd el, de gyorsan, mert ennek a világnak semmi szüksége nincs arra az emberre. Uram, csinálj már valamit azzal, meg azzal, meg azzal az emberrel. De tudod, ekkor ez volt. És 9. vers, 6. fejezet, 9. vers, azt mondja, ez Noé nemzetségének története. Noé igaz ember volt. Kortársai közül senki sem vádolhatta őt semmilyen bűnnel. Noé szoros közösségben élt Istennel. Na, milyen szép szavak. Nem? Milyen szép szavak. Hát figyelj, hogy őszintén, ha Isten rólam írt volna néhány sort, biztos nem ezt írta volna. Ez Balú nemzetségének története. Balú egy idióta volt. Kortársai közül sokan tudtak a sok disznóságáról. Jó, azért néha csinált egy-két jó dolgot. Vagy ritkán. Ja, tehát mindegy. Azért mondom ezt, mert amikor olvassuk ezeket a szavakat, ez nagyon szép Noéra, de egyikünknek sem ugrik be a gondolatába az, hogy ó, igen, ez én vagyok. Igen, igaz ember. Senki sem vádolhat semmilyen bűnnel. Szoros közösségben élek Istennel. Igen, ez én vagyok. Köszönöm. Köszönöm. Burkoltam, de rólam írtok itt a kivetítőn. Tehát egyikünk sem így van itt. Egyikünk sem így van itt. Tehát ismerjük a hűtlenségünket, ismerjük a hibátlanságunkat, mindjárt tudjuk, hogy vétkeztünk, mindjárt ismerjük a csomagjainkat, sokan ismerjük a mellettünk ülő csomagjait is. Tehát van csomagunk rendesen. És nem csak önhibánkon kívül, hanem mi megpakoltuk azt a csomagot betyárosan. Úgyhogy, és, de úgy tűnhet ezekből a szavakból, és ami következik a történetből, hogy Noé milyen nagyszerű volt, és milyen fantasztikus volt, és Isten pont ezért őt választotta, mert ő ilyen fantasztikus és jó. De figyeljetek, nem ezért választotta. Majd látni fogjuk a történetben, nem ezért. A kegyelem miatt választotta őt. Kegyelem miatt. Azért mondom ezt, mert sokan izzadunk a kereszténységünkben, vagy az életünkben, izzadunk azért, hogy Istennek fölhívjuk a figyelmét magunkra. És azért igyekszünk, és azért akarunk csinálni dolgokat, hogy Isten felfigyeljen már ránk. De elárulok valamit. Isten figyel rád. Mindegy, hogy mit csinálsz. Isten figyel rád. Tehát lát. Nem kell fölhívd a figyelmet. Mert ő lát. A kegyelme miatt. És Isten azt mondja Noénak, hogy Noé, építsé bárkát. Bárkát? Hát meg minek? Igen, egy bárkát, fából. Ezzel fogod megmenteni az emberiséget. És milyen érdekes egyébként, hogy pár ezer évvel később Isten az ő fiának, Jézus Krisztusnak azt mondta, hogy menj, feküdj rá erre a fára, a keresztfára, mert ezzel fogod megmenteni az emberiséget. Milyen párhuzam van ott. Szimbolizmus. És egyébként tele van a Biblia ilyen párhuzamokkal és szimbolizmussal, amik az Ószövetségben történetek, effektek, az Jézus életében meg megtörtént. Tehát előre mutatnak Jézusra és arra, amit tett a kereszten. De hogy ezt a megbízatást kapta, és azt mondta neki, hogy állatok menjenek be veled párosával, te menj be a feleségeddel, 8-an lesztek benne, a fiaiddal, a 3 fiaddal, meg a menyeiddel, tehát a feleségükkel, és ennyi. A többi meg fog halni. És durva. Durva. Ha belegondolsz, elárulom, ez egy totál értelmetlen megbízatás volt Noé fülének, hogy építsen bárkát. Tudod miért? Mert a sivatag közepén vannak. Több száz kilométerre van itt a tenger. És az ökológiai rendszere a földnek akkor még olyan volt, hogy nem volt eső. Tehát most mi van? Esni fog az eső? Még annyi, hogy itt a sivatag közepén hajóra van szükség? Tehát ilyen hülyeséget már. Mondhatta volna Noé. Most lehet, hogy nem mondta, de gondolta. És nyilván Isten az neki nyitott könyv volt a gondolata. De hogy ami tetszik, az egyik dolog ebben az, hogy Noé kapott egy életre szóló feladatot. És egy olyan feladatot kapott, ami nem csak róla szólt, hanem az emberiségről. És Istennek terve van az életünkkel. Ezt akarom mondani, így zárójelesen, csak így a történet elején, hogy Isten adott mindannyiunknak feladatot. Ő van, ő él, és ő létezik, és mindannyiótoknak van feladata ezen a földön. Céllal születtetek. Céllal. Célotok van ezen a földön. Tehát nem céltalanság van, hanem céllal és célra lettél teremtve. És Isten használni képes téged. És nem véletlen vagy. Nem vagy véletlen. Nem véletlen születtél. Lehet, hogy a szüleid azt mondták, ugye, mint az autószerelő, de hogy autószerelő, az autóversenyzőnek a sírjára mi van írva? Gumihiba miatt született, és gumihiba miatt halt meg. Oké? Tehát, hogy lehet, hogy azt mondták, hogy véletlen vagy. Hogy nem tervezett gyerek vagy. Lehet, hogy be is adtak egy intézetbe, mert nem akartak. De Isten azt mondja, hogy én akartalak. Lehet, hogy ők nem terveztek, de én terveztelek, mert ha megszülettél, én terveztelek, és én akartalak. Tehát nem vagy véletlen. Nem vagy véletlen. Célod van ezen a földön. És ez Istennek az üzenete számunkra ma. Ez is. Oké? Okay? Úgyhogy itt vagyunk, van egy célunk, és Istennek van egy célja velünk, és azért élünk ebben az időszakban, azért élünk ebben a városban, mert Istennek, azért kerültünk ebbe a városba, bármilyen úton, módon, mert Istennek célja van velünk itt. Célja van velünk rajtunk keresztül más emberek életében, itt, ebben a városban. Nem vagyunk véletlenek. Oké? Okay. Egyáltalán. Ami még nagyon érdekes számomra a történetben, mert lehet, hogy volt időszak, amikor így gondolkodt, hogy igen, Istennek célja van velem, és használni akar, és töttörö, de azt mondod, aha, igen, hát én is ezt hittem. De ugye fuseráltam az életemet, már nem vagyok méltó erre. Már elváltam meg, mit tudom én, mit csináltam az életemmel, meg akármi. De nem. Az hazugság. Isten használni akar. Amíg lélegzel, tehát élsz, Istennek terve van veled. Terve van veled. Hidd el, mindannyiunknak a szekrénye tele van csontvázzal és szemetes zacskókkal. Mindannyiunknak. Az egyetlen egy hős a Bibliában az Jézus. Minden más ember, akit látsz a Bibliában, és Isten használ, az mind elfuserált ember. Béna. Mindenki más. Jézuson kívül mindenki béna. Mindenki béna. De Isten úgy döntött, hogy feladatot ad Noénak. És ez a feladat, ez 100 évig tartott, legalább 100-120 évig építette a bárkát például. Ami megint csak tanít nekünk valamit, mert mindig azt hiszük, hogy Isten feladatai, meg az Isten dolgai hamar megtörténnek az életünkben. Imádkozunk, és akkor, Uram, adj nekem egy zsíros, jól fizető állás, és kinyitom a szemem, és már akarom látni az e-mailt, hogy kaptam valami nagyon jó dolgot. Vagy Uram, akarok egy feleséget, hol van? Uram, akarok egy férjet, hol van? És már másnap már látni akarom. De nem, Isten vár. Nem adja meg a dolgokat azonnal. Miért? A kegyelme miatt. Nem azért, mert nem szeret, hanem pont nem azért nem adja meg, lehet, mert szeret. Mert szeret. És nem arra van szükségem. Úgyhogy menjünk tovább a történetbe, 22. vers, ez egy nagy ugrás, a 9-ről a 22. versbe, mert ha elolvasnánk teljesen, akkor még este is itt lennénk, viszont el tud olvasni a Bibliádban. 22. vers azt mondja, Noé mindezt el is végezte, amivel Isten megbízta, mindent pontosan úgy tette, hogy Isten parancsolta. Mondom, hogy ez ilyen faincsávú ez a Noé. Mindent úgy csinál, hogy Isten mondja, hát ez aztán... Isten ilyeneket akar használni, nem? Tehát ez. Csak az ilyeneket tudja használni. Tehát akik mindent megtesztek, amit csak kér tőle. Figyelj, a következő 370 napban, miután beszálltak a bárkába, 370 nap telt el, miután úgyból kiszálltak onnan, 7 családtagjával volt együtt. 370 napig ebben a bárkában. És tudom, vannak, hallottam már ilyet, vannak, akik azt mesélik, hogy ó, olyan fantasztikus, idén is együtt nyaralunk a családdal, 3 hét lesz, ott lesz a nagypapák, a nagymamák, az uncsitesok, mindenki ott, 3 hétig barbecue-zunk meg minden, olyan jó lesz, én meg azt mondom erre, mi van? Te beteg vagy, tudod. Úristen. De én nem élvezném azt a nyaralást, egyáltalán nem. Ez olyan lenne, mint a pokol. Főleg, ha hozzák a macskáikat is. Nem, azért nekem azért nem jönne be ez a nagy családi banzáj 3 hétig. Néha bejön. Tehát nem szeretek együtt lenni velük, meg összehozni ilyeneket. Mert szükségem van én időre. Az emberek szüksége van én időre. És tehát tudod, én idő, mik ezek az én idők? Tehát milyen kapzsi meg önző ez a balu. Szükségünk van én időre. Tehát, én idő például az, amikor az ember nem azért, mert vécéznie kell, de elvonul a vécére. Mert az az egyetlen egy nyugodalmas hely. Tehát ha nagy családban vagy, akkor az az 5-10 perc az arany, mert el tudsz bújni. Főleg, ha nem kopogtatnak, kész vagy már. Vagy mit csinálsz? Nekem is kell. De az embernek szüksége van rá, egy kicsit egyedül legyen. A nagy zsivajba, meg a fölelárolgásba, meg sivitozásba. Tudod, vagy az én idő az olyan, amikor elindulsz sétálni, és nem tudod, hová sétálsz, csak mész. És az embernek szüksége van rá. De Noé 370 napig be volt zárva ebbe a bárkába a családtagjaival. Tehát nem volt egyszerű a helyzet. Egyáltalán nem volt egyszerű. Nem volt olyan nap, hogy úgy ment volna a Noé a vécére, hogy valamelyik gyereken el lett volna, hogy apu, mit csinálsz te ott benn? Tehát, hogy egymás agyára mehettek. Tehát nem volt olyan kényelmes. Tehát furcsa hely volt, de Noé engedelmes volt. És azt mondja, mindvégén engedelmes volt. És azt gondoljuk, hogy amikor Isten feladatot ad az életünkben, az meg mindig könnyű lesz. De nem az. Tehát el vagyunk hívva arra, hogy kitartóak legyünk. A kitartó az azt jelenti, hogy van egy csomó akadályozó tényező. El vagyunk hívva arra, hogy hosszú tűrőek legyünk, tehát hogy elviseljünk dolgokat, amik az ellen dolgoznak, hogy célokat elérjünk. Nincs még mindenre a magyarázat sokszor olyan dolgokban, amire Isten feladattal bízott meg. Egyébként jövő héten erről fogok beszélni, hogy nincs mindenre magyarázata Istennek, vagy nem feltétlenül kell mindent megmagyaráznia. Úgyhogy tudod, egy dolog biztos, hogy Isten megadja a kegyelmet. Megadja a kegyelmet arra, megadja az erőt arra, hogy megtegyem azt, amire ő engem elhívott. Bármi legyen is az. És ő lesz az, aki ott megtart, ő lesz az, aki megad mindent ahhoz, hogy végigcsináljam azt, amit végig kell csináljak, hogy megcsináljam azt, amit meg kell csináljak, hogy miután meghozok egy döntést, akkor meg tudjak állni abban a döntésben. Ő lesz az, aki adja a kegyelmet, az erőt, a képességet arra, hogy megtegyem. Ő mindig megadja a kegyelmet. Mindig. És erre számíthatunk. Úgyhogy ugrunk egyet a történetben, a 8. fejezet. Most az 1 Mózesből, 13-tól 17-ig, azt mondja, Noé életének 601. évében, 601. évében, akkor még éltek eddig. És igen, éltek eddig emberek. Azt gondoltad eddig, hogy túl öreg vagy? Isten szolgálatához? Emlékezz Noéra. 601 évesen nyomta. Oké, okay, azt mondja, én a életenek 601. évében, az első hónap első napján az árvíz visszahúzódott a szárazföldről. Noé ekkor eltávolította a bárka tetejét, körülnézett, és látta, hogy már szárad a föld. Oké, okay, tehát a 370 napig dekkolsz benne egy hajóba, minden víz körülötted. És aztán szárazföldet látsz, akkor mit csinálsz? Rohansz ki, mint az őrült. Végre, szabadság! Legalábbis én ezt csinálnám. De Noé engedelmes volt, figyeld, mert azt mondja, a második hónap 27. napjára azután teljesen fölszáradt a talaj, tehát két hónap eltelt. Tehát első hónap első napja, meg második hónap 27. nap, tehát ha most ezt úgy nézem, hogy január 1 és február 27, az két hónap. És azt mondja, akkor a száradt föl teljesen a talaj, akkor Isten szólt Noénak, menj ki a bárkából feleségeddel, fiaiddal és azok feleségével együtt. Engedd ki a veled lévő állatokat is, madarakat, háziállatokat, vadállatokat, hadd szaporodjanak, sokasodjanak, terjedjenek el ismét a földön. Tehát ez is tök jó kép. Tehát annyira engedelmes volt, hogy nem akkor ment, amikor elé pattant a lehetőség, és rácuppant egyből, hanem akkor ment, amikor Isten mondta, hogy menjen. És az jó, várt Isten hangjára. Ez izgalmas. Várni Isten hangjára. És Isten kegyelme, és Istennek az időzítés, ez kéz a kézben jár. Lehet, hogy Isten nem azt mondja valamire, hogy nem, hanem csak még nem. Ugye, amikor a gyerek ebéd előtt akar túrórudit tenni, és azt mondom, hogy nem. Vagy azt mondom, hogy még nem, majd ha megetted az ebédet. Persze ő ebből a méget nem érti, meg nem hallja, csak az, hogy nem, és akkor patárja van. De közben nem arról van szó, hogy nem akarom odaadni neki, hát azért vettem, hogy neki vettem. Vagy neki vettem. Meg fogja kapni, csak nem akkor, amikor ő mondja, hanem akkor, amikor annak a helye van. És így, tehát várni Isten hangjára dolgokban, és nem ráugrani dolgokra. És egy másik dolog, ami nagyon furcsa volt itt ebben a helyzetben, hogy kétféle állat volt, úgy értem, nem fajtára, hanem kétféle állat volt a bárkán, sok fajta volt, mindegyikből kettő, de kétféle volt, a tiszta állat, meg a tisztátalan. Ezt Isten bekategorizálta, melyik a tiszta állat, melyik a tisztátalan. Ez attól is függött, hogy vegyes élelmiszer teszik, tehát mindent megesz az állat, akkor az tisztátalan, ha bizonyos dolgokat teszik az állat, akkor tiszta, mindegy, hogy most ez hogy van kategorizálva, az a lényeg, hogy tiszta és tisztátalan. De figyelj, a tiszta állat volt az ellátmány, a kajaforrás. Azt ették, a tiszta állatot. Az volt számukra, hogy tehát nem volt más kaja, csak tiszta állatot lehetett tenni. És a 20. vers, 8. fejezet 20. verse, azt mondja, ezután Noé oltárt épített az Úrnak, mindenféle tiszta állat és madár közül vett néhányat, és az oltáron feláldozta azokat égő áldozatként. Tudod, a gyerekei közül az egyik lettem volna, azt mondtam, hogy apának agyára ment a 370 nap a vizen. Ez nem normális. Apa, tudod, hogy az ellátmányt, a gondoskodásunkat, a kajánkat ölöd meg az oltáron? Ennek semmi értelme nincsen. Semmi értelme nincsen. És Noé úgy volt vele, hogy nem. Nem az ellátmányunkat írtam. Nem azt tudom. Isten a mi ellátmányunk. Isten a mi gondoskodásunk. Nem ezek az állatok. Nem ezekben az állatokban bízom, hanem Istenben bízom. Istenben bízom. És nem... Mert nem egy nagy adag kajában fogok bízni, vagy a nagy adag következő kajában, amit megeltek, hanem Isten, vagy ő fog gondoskodni. Mert ő volt az, aki az ő kegyelme miatt végighordozott bennünket ezen az egész nagy viharon is. A 370 napon. Ő volt az, aki miatt mi be tudtunk kerülni a bárkába. Mert az ő ötlete volt. Ő hozta be ezeket az állatokat is. Nem nekünk kellett a világ minden pontjáról terelgetni a különböző állatokat ebbe a bárkába, hanem azok jöttek valószínű Isten hangjára. Isten szólt. Ő ura minden teremtménynek, tehát azok az állatok jöttek oda, és mentek be a bárkába. Tehát Isten volt az, aki mindenről gondoskodott, akkor én mit féljek, hogy most föláldozok valamennyit ebből a kajából. És ez nagyon jó ez a gondolkodás, ezt hívom én úgy, hogy radikális adakozás. Amikor nem félünk adni az életünkből, meg nem félünk adni abból, amink van, mert tudjuk, hogy Isten az, aki gondoskodik rólunk. És egyébként valaki nem tudja igazán megérezni az ízét az adakozásnak, a bőkező adakozásnak, amíg ezt meg nem tapasztalja. Amíg bele nem esik egyébként anyagilag Isten kegyelmének karjába. Amíg el nem történik olyan az életében, hogy na, most minden elfogyott, vagy na, most kilátástan a helyzet, de Isten gondoskodott rólunk. És hogyha ez megtörténik, akkor rájövünk arra, hogy nem, tehát sokkal jobb Istennel átmenni az életen, mint magamnak lemenedzselni az életemet. Jobb az, ha Istennel megyek át az ő karjaiban az életemben, mint az, hogy én lemenedzselem az életemet. Ja, úgyhogy a 21. vers azt mondja, az Úr megérezte az áldozat jó illatát, és kedvét lelte benne. Akkor magában ezt mondta, többé nem átkozom meg a földet az ember miatt, hiszen az ember szívének szándékai, kívánságai gonoszak fiatalságuk óta. Nem írtam ki többé a földre az élőlényeket úgy, ahogy most tettem. Amíg csak a föld megmarad, vetés és aratás, hideg és meleg, tél és nyár, nappal és éjszaka meg nem szűnik. És ezután jött a szivárvány, mert a szivárvány ezóta létezik, mint jelenség, és ez először az Istennek a jele volt az emberiség számára, hogy ő ezt az ígéretét, amit itt tett, hogy soha többé nem lesz ilyen, hogy özönvízzel megöli az embereket, ilyen többé soha nem lesz. Oké? Tehát jelet adott. Persze pár fejezettel később, mikor olvasod Ábrahám történetét, ott is szövetséget kötött Ábrahámmal, ott is volt egy jel, de ez már nem volt ilyen szép jel. Ott valószínűleg Ábrahám azt kívánta, hogy bárcsak kaphatna ő is egy szivárványt. Mert neki a körülmetélkedés volt a jele a szövetségnek. Hát az tudjuk, hogy nem annyira kedves, kényelmes jel, de Isten így határozott. Okay? Tehát eddig a pontig a történetben ott vagyunk, hogy Noé egy fantasztikus fickó. Fantasztikus. Tehát nem véletlen, hogy őt választotta. Egészen addig, amíg ezt gondolod, amíg tovább nem olvasod a történetet. És sokszor nem olvassák ezen túl a történetet. Tehát az a többi az olyan, az csak túl sokat kell akkor magyarázkodni a történet folytatásába. De hogy igen, miért zavarba ejtő? Hát azért zavarba ejtő, mert ha gyülekezeti háttere van valakinek, akkor lehet, hogy azt tanították régen, hogy az Ószövetségben a bor az nem olyan bor volt, mint most, hanem az alkoholmentes volt. Szőlőlevecske volt. Tudom, hogy van ilyen tanítás. A saját fülemmel hallottam. Ne aggódjatok rajta. De és mivel nem volt alkohol, és ezért nem rúghattál be. Oké? A másik, amiért zavarba keltő, mindjárt olvassuk, hogy miről beszélek. Tehát amiért ez zavart keltő egy kicsit, vagy zavarba ejtő, mert ugye azt mondjuk, hogy Isten mindenről tud, mielőtt még megtörténne. Tehát Isten, és eddig úgy ismerjük a történetet, hogy Isten milyen fain, milyen vagány, milyen jó, mindent jól csinál. De Isten előre tudta a dolgokat, hogy Noé mit fog csinálni, és milyen állapotba kerül, és milyen állapotban lesz. Tehát ő tudta, mielőtt még megbízta Noét, ő mindenről tudott. Na, de figyelj, itt jön a történet. Noé hozzákezdett, hogy megművelje a földet, ez a 9. fejezetben van, a 20.-21. vers, és szőlős kertet telepített, tehát szeretett volna egy kis bort inni. Nem csodálkozom, 370 napig be volt zárva egy hajóba a családjával, tudod, tehát, hogy na, tehát nem hibáztathatjuk az öreg Noét. Egyszer bort készített a szőlő terméséből, ivott belőle, és megrészegedett. Ez probléma. Okay? És éppen a sátrában feküdt, öntudatlanul, és mesztelenül. Oké? Okay? Tehát durva. De és itt jön a kérdés, ha csak alkoholmentes bor lett volna abban az időben, akkor hogy részegedett le, érted? Tehát, tehát ezért hülyeség ez a tanítás. Egyébként a másik, ami eszembe jut erről a sztoriról, hogy amikor Noé bácsi történetét fullosan adjuk elő a vasárnapi iskolába, az nem biztos, hogy olyan buli lesz. Tehát amikor képeket is készítesz, laminált képeket Noé bácsiról a barlangba, öntudatlanul, mesztelenül, Noé bácsi így rugott be. Hirtelen a gyerekek beindulnak, és elkezdik megvallani a szüleik bűneit. Apa is így nézett ki tegnap este. Az enyém minden nap ilyen, tudod. És beindulott a kis csoportos foglalkozás. Gyerekek elmondják a szüleik bűneit. Te meg ott vagy. Na, tehát ott van Noé részegen, mesztelenül, a barlangba, Zámbó Krisztián dalokat hallgat. Tehát totál káosz a helyzet. És figyelj, ha én csináltam volna ezt, már kirúgtatok volna. Micsoda a pásztor ilyet csinál, nem? Húzás, vagy villátú valahol. Tehát egyértelmű, hogy olyan helyzetbe került Noé, hogy kegyelemre volt szüksége. Kegyelemre volt szüksége. És Isten ezt tudta előre. Ezt az egész helyzetet, hogy ilyen tehát hogy le fog részegedni, hogy öntudatlan lesz, hogy mesztelenül ott fog feküdni. És ki tudja még miket csinált, amit nem ír le. Tehát jó előre tudta. Jó előre. És tudod, akkor mondhatjuk, hogy Isten nem azért választotta Noét, mert Noé annyira jó volt. Hanem Isten azért választotta Noét, mert Isten jó. Tehát nem azért választotta Noét, mert Noé jó, hanem azért választotta, mert ő jó. És ő kegyelmes. És ez nagyon megnyugtató. Nagyon megnyugtató, mert az ő kegyelme visz engem mindenhová. Az ő kegyelme fog... Bejött az Ámbó Krisztián, mi? Az ő kegyelme az, ami elvisz innen, ebből az állapotomba, abba az állapotomba. Ő hordoz. És ő visz engem végig. Oké? Okay? Tehát nem a tetteink. Nem azért, mert mi jók vagyunk, és jól csináljuk a dolgokat, hanem ő hordoz. És 22. vers, figyelj, amikor Hám, aki Kánán apja volt, bement Noé sátrába, és ott látta apját, aki ruhátlanul feküdt a földön, majd kiment, és elújságolt a két testvérének, hogy látta, mint apjuk mesztelenül, és részegen fekszik sátrában. Akkor Sém és Jáfet fogott egy nagyobb ruhadarabot, egymás mellé állva a vállukra terítették, majd hátrálva bementek apjuk sátrába, és betakarták Noét. Közben egy pillanatra sem fordultak hátra, és nem látták apjukat mesztelenül. Később Noé felébredt, és kijózanodott a részegségből. Amikor megtudta, hogyan bánt vele Hám, a kisebbik fia felkiáltott. Átkozott legyen Kánán, alávaló rabszolga legyen testvérei között. Ez az átok, ez a mai napig is él. Tehát ez a következménye annak, ami döntést ott hozott a fia. Tehát van következménye a rossz döntésnek. És van következménye Noé döntésének is. És én a kegyelmet prédikálom, és radikális vagyok a kegyelmet illetően. Hogy tényleg Isten hordoz. Semmi a mi tetteinkből nem tesz hozzá az Isten szeretetéhez irántunk. Semmi. És el nem vesz abból. Mert Isten teljesen ettől független szeret bennünket. De ugyanakkor a rossz döntéseinknek vannak következményei. És ezt sem szabad elhallgatni. Vannak. Tehát ha úgy vagy itt, hogy bűnben élsz, és folyamatosan, és megvan a ciklusa annak a bűnnek, akkor nem lehet visszatérni állandóan arra, hogy és azzal takarózni, de Isten kegyelmes, és Isten kegyelmes, úgyhogy nyugodtan maradhatok én ebben az állapotomban. Nem szabad összekevernünk Isten türelmét, Isten engedélyével. Csak azért, mert türelmes, az nem azt jelenti, hogy engedélyezte azt, amit csinálok. Úgyhogy Isten megbocsátja a bűnöket. Megbocsátja. De tudod, mire jöttem rá egyébként a bűneimmel kapcsolatban? Hogy sokszor az imáim nem arról szóltak, hogy jöjjek ki belőle, hanem csak Uram, vedd el a következményét. Tehát nem az, hogy gyökérben változzak meg, hogy ne kerüljek újra ebbe a helyzetbe, hanem csak az, hogy ennek ne ez legyen, az legyen, meg amaz legyen. És utána visszatérek ugyanúgy. A gyökér probléma, ez is ugyanaz megtörténik. De Isten kegyelme képes arra, hogy ebből kihozzon bennünket. Oké? Tehát Isten megbocsát mindent. Abszolút megbocsát minden bűnt. De Noénak szembe kellett néznie ennek, eznek a következményével, amit ő tett, és ahogyan tett. És a durva ez, hogy lehet, hogy nem is figyeltél fel erre, mert csak egyszer van említve a Bibliában. Ez is Isten kegyelméről beszél. Több helyen beszél a Biblia a Noéról, de sosem említi a részeges Noét. Sosem említi. Nincs felhánytorgatva. Ha Jézusról olvasol az evangéliumokban, bármikor említi Noét, sosem részeges Noéról beszél, hanem a bárkaépítő Noéról. Ha Péter apostolnak a levelét olvassátok, ott is említi Noét, ott sem említi a részeges Noét, hanem a bárkaépítésről beszél. Sőt, Zsidók 11-ben, 6.-7. versben, ez a hithősöknek a fejezete, itt felsorol egy rakat embert, akiket Isten hatalmasan használt a világtörténelemben. De figyelj, egyébként mindegyiknek a történetét elolvasod az Ószövetségben, hát nem makulátlanok. De azt mondja Noéról, figyelj, hit nélkül ugyanis nem lehet Isten tetszését elnyerni. Aki Istenhez közeledni akar, annak hinnie kell, hogy Isten létezik, és abban is, hogy Isten megjutalmazza az őt keresőket. Isten előre figyelmeztette Noét azokról a közelgő dolgokról, amelyeket akkor még nem lehetett látni. Noé pedig hittel fogadta Isten szavát, és Isten félelemmel engedelmeskedett. Felépítette a bárkát, mind saját maga, mind a családja megmentésére. Ezzel a tettivel egyrészt rábizonyította a kortársaira a hitetlenségüket, másrészt pedig méltónak bizonyult arra, hogy az Istennel való hite és bizalma alapján Isten elfogadja őt. És ennyi. És megy tovább. Tehát nem beszél erről a dologról. Nem beszél. Persze a törvénykezők, ugye, akik azt gondolják, hogy Isten szeret, mert, ezek egyben azt mondják, na, és akkor mi van a részegséggel? Mi van a részeg Noéval? Azt mondom rá, kegyelem. Kegyelem. Tehát Jézus azért nem hozta fel az ő bűnét és hibáját, mert meg volt bocsátva. És Noé nem azért lett hős, mert olyan jól csinált mindent, hanem mert Isten miatt, az ő kegyelme miatt lett hős. Érted? És ez azt mondja számodra és számomra, hogy Isten képes bárkit használni. Bárkit. Mindegy, hogy hová süllyedtél, hol voltál, honnan jössz kifele, vagy mész befele, de bárkit képes használni. Bárkit. Bárkit. Nem a te erőd miatt és a te képességed miatt, hanem Isten miatt. És aztán Isten csodákat tud tenni rajtad keresztül. Emberek életében, te életedben, emberek életében. Úgyhogy ennek a sztorinak három konklúziója van, ez nagyon rövid kis, csak összefoglalom azt, amiről eddig beszéltem. Az egyik, ott van a jegyzetedben, az első pont az ez, hogy a kegyelem azt mondja, hogy Isten szeret engem. Pont. Pont. Tehát Isten nem szeret, mert, vagy nem, Isten nem szeret, ha, hanem Isten szeret. Isten szeret. Tehát sajnos a kereszténységben hirdetik azt, nem mindenhol, hála Istennek, hogy tudod, akármit csinálsz, gáz vagy, és minden héten összevernek, és ki kell érdemelned a szeretetet, ki kell érdemelned az ő kegyelmét, de nem. Isten szeret engem, úgy, ahogy vagyok. Mindegy, hol vagyok, mindegy, mit csinálok, nem ezen múlik Isten szeretete irántam. Természetesen van Istennek, Szent Szellemének a meggyőzése, ami lehet, hogy kihívó, meg bizonyos módon sért, de az csak legyek hálás Istennek, hogy ő szól hozzám, és próbál kivonni valamiből, ami nem jó nekem. Ja. Úgyhogy Isten szerette Noét. Isten szerette Noét. Még úgy is, hogy tudta előre, hogy mit fog csinálni. Mert jól tudta, hogy mit fog csinálni Noé. Ja. És ezért azt mondom, hogy Isten soha nem csalódik benned. Isten soha nem csalódott benned. Isten soha nem érte veled kapcsolatosan meglepetés. Soha nem került olyan helyzetbe, hogy ezt nem gondoltam volna róla, hogy ezt megcsinálja. Isten tudta előre, hogy meg fogod csinálni. És ő szeret. Így is. Így is szeret. Mert nem a tetteiden alapszik az ő szeretete, hanem azon, aki vagy számára, a gyermeke. Ja. Aztán a másik konklúziónk, a kegyelem azt mondja, hogy nem az vagyok, amit a legrosszabb napomon tettem. Én nem az vagyok, amit a legrosszabb napomon tettem. Tehát mindenkinek megvan a legrosszabb napja. Csak egyre rosszabb lesz. Mindig ez a nap a legrosszabb. Na, mindegy. És lehet, hogy feljön sokszor, lehet, hogy emlékszel rá, lehet, hogy amikor így visszagondolsz rá, akkor még ég az arcod is magad előtt, hogy miket tettél. De ha Isten Noét használni tudta mindezekkel, akkor Isten használni tud bármelyikünket. Múltunktól függetlenül, hogy mit tettünk és hogyan tettük. Amit tettél, nem az vagy Jézus Krisztusban. Nem az vagy. Ahogy éltél, nem az vagy. És tudom, hogy nagyon megy a megbélyegzés, önmagunkat megbélyegezzük, meg mások megbélyegeznek minket, meg mi is megbélyegzünk másokat. Ó, igen, a részeges Józsi, meg a mit tudom én, milyen pregykás Mari, meg a akármi, tehát megvannak a bélyegeink, meg az elvált Terike gyűri már a 7. férjét. Tehát vannak bélyegek, de Isten nem így gondolkodik egyikünkről sem. Mi Jézus Krisztusban vatta újak vagyunk. Vadonatújak. A múltunk el van törölve, és senki nem hánytorgathatja azt a múltat. Ez olyan, mint amikor Isten bedobja a bűneidet, a múltadat a tengerbe, és kirakja a táblát, hogy horgászni tilos. Senki nem hozhatja elő azt. Mert ez el lett törölve. Véglegesen. És itt van egy jó kis igerész. Pál apostol írt a korintusi gyülekezetnek, amelyik egy nagyon gázos gyülekezet volt, tehát tényleg sok probléma volt ott. És azt írja nekik, hogy vagy talán nem tudjátok, hogy igazságtalan emberek nem vehetnek részt Isten királyságában. Aha, ezek vagyunk mi. Igazságtalan emberek. Tehát az ember az igazságtalan önmagában. Nincs meg az igazsága. Ezt mondja, ne csapjátok be magatokat. Isten királyságában nem vehetnek részt a szexuális bűnökben élők, vagy bálványimádók, vagy házasságtörők, vagy prostituáltak, vagy homoszexuálisok, vagy tolvajok, vagy pénzimádók, vagy részegesek, vagy káromkodók, vagy csalók. Figyeljetek, ott vagyunk ebben a listában. Valahol, de ott vagyunk. Valaki lehet többszörösen is ott van ebben a listában. Tehát több dolog mellé oda tudja írni a nevét. Tehát itt Pál egy gyülekezetnek ír, gyülekezeti embereknek ír. Értitek ezt? Egy gyülekezetnek. Egy elfuserált gyülekezet volt ez. De figyelj, mit ír. Pedig néhányan ilyenek voltak közületek is. Tehát nem azt mondja, hogy pedig néhányan ilyenek vagytok. Hanem azt mondja, hogy ilyenek voltatok. Ilyenek voltatok. De Balú, hát lehet, hogy még valaki még mindig csinálja azt. Igen. De Krisztusban nem azok a dolgok határozzák meg azt, hogy én ki vagyok. Én Krisztusban nem részeges vagyok. Én Krisztusban nem csaló vagyok. Én Krisztusban nem tolvaj vagyok. Én Krisztusban egy vadonatúj ember vagyok, akit Isten szeret. Ennyi. És tudom, hogy a kuponos hívők ezen kiakadnak. Akik gyűjtögetik a kupont, amiről múlt héten beszéltünk, a jó cselekedetek, meg a... De hát én annyi mindent tettem már, és az meg semmit nem tesz, az meg gyűjti a fekete kupont. Vagy a csúnya kupont. Tudod, én a szép kuponokat gyűjtöm. Mi az, hogy hát izé, hogy... De figyeljetek, nem én mondtam ezt. Ezt Isten mondja a Bibliában, hogy ő így gondolkodik. Hogy mi nem azok vagyunk, hogy nem így gondolkodik rólunk, hogy azok vagyunk, amit csinálunk. Annak ellenére, hogy még küszködöm vele. De én nem az vagyok. Isten megtisztított engem. Ezt így folytatja, ezt a verset. Isten azonban megtisztított, a maga számára elkülönített, és elfogadott benneteket az Úr Jézus Krisztus nevében és Istenünk szelleme által. Tehát nem az vagy, amit tettél. Nem az vagy, amit tettél. Nem. Azért vagy aki, mert rábíztad magad, beleültél a székbe, Isten kegyelmének a karjaira. És azért lehetsz az, aki vagy, egy teljesen elfogadott ember. Nem azért, mert tisztába raktad magad. És onnantól kezdve, hogy beülsz, bekerülsz ebbe az életbe, onnantól kezdve ő hordoz téged végig. Ő fog hordozni. És oda visz téged, ahol lenned kell. Oké? Okay? Az utolsó tanulság, ez egy John Maxwell idézet, az pedig ez, hogy a kegyelem azt mondja, hogy nem tudsz olyan messzire futni, annyira engedetlen lenni, akkora rosszat csinálni, hogy Isten ne akarna téged visszafogadni. Oké? Okay? Még egyszer. Tehát a kegyelem azt mondja, hogy nem tudsz olyan messzire futni, annyira engedetlen lenni, akkora rosszat csinálni, hogy Isten ne akarna téged visszafogadni. Van, akinek ezt kellett ma hallania. Mert azt mondták neked, hogy Isten veled már nem tud mit kezdeni. Hogy Isten nem akar veled mit kezdeni. De ez nem igaz. Ez nem helyes. Nem helyes, mert a kegyelem miatt van remény. Abszolút. És az Atya hordoz minket. Az egész életünkön át. És ő visz oda bennünket, ahol lennünk kell. Mindegy, hogy mit gyűjtögettünk, vagy mit nem gyűjtögettünk az életben. Igen. Úgyhogy van egy fickó, egy férfi, úgy hívják, hogy Dick Hoyt, és a felesége Judy, ez egy történet. Meg fogjuk nézni a videóját mindjárt, Zsuzsi közben énekelni fog egy dalt, és úgy hívják a fiúkat, hogy Rick. És a Rickkel az történt, hogy a születéskor a köldök zsinór az anyamében rátekeredett a nyakára, és oxigén hiányos lett az agya. És sérültként született. És tehát komoly agysérülése lett. Azt mondták neki az orvosok, hogy tegyék be egy intézetbe, mert ő olyan képességű gyerek lesz, hogy ezzel otthon nem lehet mit kezdeni. Hanem tudod, speciális kezelés, intézet, ott majd gondját viselik. Az szerint, amilyen sérülései vannak. De egy, tehát, hogy nem lesz teljes értékű ember. Ők azt mondták, nem. Ő a mi fiunk. Úgyhogy itt lesz velünk, hazavisszük. És úgy fogunk bele bánni, úgy fogunk vele törődni, mintha a miénk. Vagyis, hogy, mintha egészséges lenne. És úgyhogy otthon nevelték, gondozták, és felnevelték. Felnőtt férfi, ez a Rick. És úgy nevelték őt, mint egy teljes értékű gyereket. Elvitték biciklizni, elvitték kirándulni, elvitték horgászni, megtanult kommunikálni egy speciális számítógépen keresztül, valahogy a kezével úgy mahinál, vagy nem tudom, olyan mozdulatok, meg minden, hogy tud kommunikálni, és kiderült, hogy ez egy brilliáns gyerek. Hihetetlen agya van és képessége van. Csak teljesen mozgássérült, és képtelen a kommunikációra is, tehát úgy, hogy mi értsük, tehát nem tud beszélni. És nem az egyetemen, hanem a középiskolában egy srác lebénult, és egy baleset folytán, autóbaleset folytán, és deréktől lefelé lebénult. Egy iskolába jártak ezzel a Rikkel, és az történt, hogy Rik azt mondta otthon, csináltak pénzgyűjtés miatt csináltak egy futóversenyt ezért a srácért, az osztálytársáért a Ricknek, akivel autóbaleset történt, és azt mondta, hogy ő ezen indulni akar az apukájának. Hát ő meg, tudod, hogy, sehogy. És ez egy 5 kilométeres táv volt, és úgy döntött az apuka, hogy majd ő fut, és tolja maga előtt a tolószékbe a fiút. És 40 éves volt az addig, az apukája, életében nem futott előtte, de ráedzett, megcsinálta, és futottak. És végigfutották ezen a jótékonysági futáson. És életében először akkor azt mondta ez a Rick, a beteg fiú, kommunikált apukájának, hogy életemben először most éreztem azt, hogy nem vagyok mozgássérült. Jó, nem? És miért? Azért, mert ott volt az apukája. aki hordozta őt az elejétől a végéig. És Rick erre képtelen lett volna. És ez egy gyönyörű kép. Gyönyörű kép arra, hogy ahogy egy apa hordozza a gyermekét. Ahogy Isten hordoz bennünket. És figyelj, azóta mi történt. Ezóta a futás óta. Több mint 1100 versenyen vettek részt. Olvasom, 72 maratont futottak le együtt. Apuka 40 évesen kezdett el futni. 72 maraton. 97 fél maraton. A maraton az 42 kilométer. Akkor 255 triatlon. És 6 Ironman verseny. Az Ironman verseny az áll 4 kilométer, az egybe. 4 kilométer úszás, kijössz a vízből, 170 kilométer biciklizel, és utána még lerakod a biciklit, és még egy maratont lefutsz. Ez az Ironman. És ezt megcsinálták 6-szor. Durva. Nagyon durva. És a lenyűgöző ebben az, és majd látni fogjátok, csak ezeket azért is mondom el, mert oda angolul lesz írva, de nem feliratoztuk meg, akkor meg a képben nem látunk semmit, tehát elmondom meg, egy kicsit többet is mondok, mint ami ki van írva. De a lenyűgöző az az, hogy miközben Dick úszik, a fia ott van egy kis gumicsónakba, így, és húzza maga után. Amikor Dick biciklizik, akkor ott van egy kis peckó szék a bicikli előtt, és abban ül a Rick. Amikor Dick fut, akkor egy tolószékben ül a Rick, és tolja maga előtt. És gyönyörű, gyönyörű a kép. Gyönyörű. Azt látod majd a filmen, hogy Rick örül. Élvezi. Élvezi. Ünnepel. És egyértelmű az, hogy és tiszta lesz mindannyiunk számára, hogy egy dolog miatt képes Rick örülni, és egy dolog miatt képes ő ezt végig csinálni, mert van egy apja. Van egy apja, aki elviszi őt, és végig viszi. És ez a kegyelem. Ez a kegyelem, és erről szól a kegyelem. De úgyhogy Jézus, köszönjük. Köszönjük a te kegyelmedet. És imádkozunk, hogy mindazok, akik itt vannak, megértsék. Megértsék ezt a kegyelmet. Megértsék a te kegyelmedet, hogy te vagy az, aki hordozol bennünket. Te vagy az, aki kegyelemből megmentettél, megváltottál bennünket, és te vagy az, aki az egész életen átviszel bennünket. Semmi más. És imádkozom azért, hogy megértsük mindannyian, hogy a te szereteted nem változik. Sem attól, hogy jó dolgokat csinálunk, sem attól, hogy rossz dolgokat csinálunk, hanem egyszerűen csak szeretsz. És ma, ahol vagyunk, bármilyen növekedést tettünk, vagy jó irányba haladtunk, az egy dolog miatt van, a te kegyelmed miatt, mert te hordozol, és hordozni is fogsz mindvégig. Úgyhogy imádkozom azért, hogyha valakinek most életében először oda kell adni az életét neked, és érzi ezt a szívében, hogy be kell ülni abba a székbe, és akarja azt, hogy te hordozd, akkor ezt a döntését ma meghozza. Úgyhogy mondd azt Istennek, hogy igen, akarlak. Igen, akarom ezt az életet. Igen, rád akarom bízni az életemet. Akarom, hogy te hordozz most már. Elég volt, hogy a magam erejéből menjek. És imádkozom azért is, akiknek újra vissza kell térniük hozzád, mert nehéz bízniuk benned, nehéz bízni bárkiben. Imádkozom azért, hogy emlékeztesd őket a videóval arra, hogy mennyire jó vagy hozzánk. Amen.